Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, testvéreinket. Eljutottunk a témasorozatunk 13. előadásához, amelynek a címe Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Szeretném Isten igéjéből, János evangélium a 8. fejezetéből olvasni ide vonatkozó gondolatokat. János evangélium a 8. fejezetének 53. versétől az 59. versig terjedő szakaszban így hangzik Istennek igéje. Avagy nagyobb vagy-e te, ami atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt. A proféták is meghaltak. Kinek állítod te magadat? Felele Jézus, ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi. Az én atyám az, aki dicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek. És nem ismeritek őt, de én ismerem őt. És ha azt mondom, hogy nem ismerem őt, hozzátok hasonlóvá, hazuggá leszek, de ismerem őt, és az ő beszédét megtartom. Ábrahám, a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat. Látta is, és örült. Mondának azért néki a zsidók, még 50 esztendős sem vagy, és Ábrahámot láttad? Mondanékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Köveket ragadának azért, hogy reá haigálják, Jézus pedig elrejtőzködik, és kiment a templomból, átmenvén közöttük, és ilyen módon eltávozik. Nagyon fontos gondolatok villannak fel ebben az igében Jézus és a zsidó farizeusok közötti párbeszéd kapcsán. Úgy gondolom, hogy néhány gondolattal szükséges megemlíteni, hogy a krisztológiai témában miért is van szükség erről a kérdésről is beszélni, amivel ez a párbeszéd foglalkozik. A kérdés lényegét valahogy úgy lehetne röviden megfogalmazni, hogy arról van szó, azt kell eldönteni, hogy Jézus öröktől fogva létezik, vagy az ő életének is van kezdete, eredete. Mindkét irányzatnak megvannak a képviselői, és mindkét irányzat a Bibliára hivatkozva próbálja érveit bizonyítani. És hadd tegyem hozzá, hogy mindkét irányzatnak a képviselői megtalálhatók az adventisták között is. Azonban nagyon határozottan ki kell jelenteni, hogy viszont csak az egyik igaz. Vagy öröktől fogva létezik Jézus, vagy pedig volt kezdete valamikor az örökké valóságban. De mind a kettő nem lehet igaz. Az egyik csoport tehát azt vallja, hogy Jézus, mint Isten fia, az atyának az első szülöttje, tehát az életének van kezdete, valahol az örökké valóság messze múltjában született. És úgy tűnik, mintha a Biblia is inkább ezt az állítást erősítené meg, hiszen ilyen kijelentéseket találunk Isten igéjében, például Kolossé levél első rész 15. versében, hogy minden teremtménynek előtte született. És itt ezt a szót szeretném hangsúlyozni, hogy született. Egy másik versben, a zsidókhoz írott levél első rész 5. versében pedig azt mondja az ige, én fiam vagy te, én ma szültelek téged. Elég hamar megjelent Jézussal kapcsolatban ez a fajta szemlélet és gondolkodásmód, hogy tehát Jézus született valamikor az örökké valóságban. Tehát ő ellentétben az atyával nem öröktől fogva létező. A kora kereszténység idejében már az ariánus hitvallásnak is ez volt az egyik sarkalatos pillére, ami megosztotta teljesen a keresztény egyházat, csak természetesen kiélezettebben kapott hangsúlyt ez a kérdés. Az unitáriusok és a Jehova tanúi szintén ezt hiszik, és ezt képviselik ma is, hogy Jézus valamikor született, tehát az ő életének, létének kezdete van. Az adventista úttörők között is találunk olyanokat, akik szintén így gondolkodtak Jézusról, mivel olyan egyházi háttérből csatlakoztak a közösséghez, a mozgalomhoz, ahol ez volt egy sarkalatos tantétel, igazság. Legjelesebb képviselői között említhetjük meg James White-ot, vagy Uriah Smith-t. Uriah Smith a következőképpen fogalmazta meg ezt a nézetét az egyik nagy művében, a Jelenések könyvéről írt kommentárjában, Gondolatok Dániel és Jelenése könyve címmel jelentez meg, és ebben a könyvben a 5. fejezet 13. 14. verséhez fűzött magyarázatában a következőket mondja, illetve írja. olyan magasságba emelte őt, mármint Jézust az atya, hogy megillette az imádat, sőt, megparancsolta azt, hogy imádják, amire nem lett volna szükség, ha Krisztus is öröktől fogva létezne, miként az atya. Krisztus maga jelenti ki, hogy amiként az atyának élete van önmagában, aként adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. Egy másik alkalommal pedig ezt mondja, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Pál apostol pedig azt mondja Krisztusról, hogy az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött való. És az atya maga tesz bizonyságot róla, és imádják őt az Istennek minden angyalai. Mindezek a bizonyságtételek bizonyítják, hogy Krisztus egyenlő imádatot élvez az atyával, de egyáltalán nem azért, mintha az atyával együtt örökké való lenne a múltra vonatkozóan. Idáig az idézet. No, ez a neves adventista úttörő is így gondolkodott, és ugye White espérnő férje is, James White is, nem sokkal a halála előtt változtatta meg a nézetét, és fogadta el azt, hogy Jézus öröktől fogva létezik. Itt az alapigényben a Jézussal beszélgető farizeusok is azt kérdezik Jézustól, hogy kinek állított te magadat? Jézus 4 pontban próbál választ adni a neki feltett kérdésre. Először is azt mondja el, hogy akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek, az nekem atyám. Ez egy hatalmas érv. A másik azt mondja, ti nem ismeritek őt, de én ismerem, és az ő parancsolatait, az ő beszédét megtartom. Aztán a harmadik gondolat Jézustól az, hogy már Ábrahám is látta az én napomat, és örül, vagyis próbálja visszavezetni a zsidóknak a szemléletét és gondolkodását, hogy őt ne csupán a korának emberei között az egyiknek tekintsék, hanem lássák meg a preegzisztenciás életét, a múltbeli életét is, és a negyedik gondolat pedig az, és ezzel teszi rá a koronát, amikor azt mondja, mindez azért lehetséges, mert mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. És amikor Jézus kimondja ezt, akkor a zsidók köveket ragadnak, és meg akarják őt kövezni. Jézus azonban elrejtőzködik, elmenekül előlük. Jézus bemutatkozása azért hatott, azért váltott ki ilyen reakciót a zsidók vezetőkből, mert azonosította magát azzal az isteni személlyel, akit Izrael isteneként ismertek és tiszteltek. Ez az azonosítás a zsidók szemében Isten káromlásnak tűnt. Jézus ugyanis nem csak arról beszélt nekik, hogy ő már Ábrahám előtt is létezett. Jézus az örökké létező Isten nevében mutatkozott be. Úgy mutatkozott be, mint aki a vagyok, az örökké létező Isten. Önmaga megjelölésére használta a vagyok kifejezést. Úgy mutatkozott be nekik, mint annak idején Mózesnek az égő csipkebokorban. Amikor Mózes megkérdezte az Úrtól, hogy Uram, ha én elmegyek a Fáraóhoz, meg elmegyek Izrael fiaihoz, akkor mit mondjak, hogy ki küldött el engem? És akkor az Úr azt mondta, mondd nekik azt, hogy a vagyok küldött téged. Vagyok, aki vagyok. Ezt mond nekik. És amikor az Isten elmondja Mózesnek ezt a bemutatkozást, hogy ezt mond majd nekik, a későbbi versekben, néhány gondolattal később azt olvassuk, Mózesnek azt mondja az Úr, ez az én nevem örökké. Vagyis Jézus is, mint a nagy vagyok, az örökké létező Isten nyilatkoztatta ki magát itt ekkor, amikor bemutatkozott. A bemutatkozásnak ez a módja a héber nyelvben a köznapi használat mellett egy sajátos jelentéstartalommal is bír. Mert mi, ha talán laikusan olvassuk, Jézusnak ezt a párbeszédét, akkor semmi felháborítót nem találunk benne. Éppen úgy, ahogy nem találunk abban sem semmi felháborítót, amikor a Gecsemáné kertben az őt elfogni akarókat Jézus megkérdezi, hogy kit kerestek, és amikor megmondják, hogy a názáreti Jézust, akkor ő azt mondja, hogy én vagyok. És abban a pillanatban az egész tömeg leborul előtte, és elhátrálnak tőle. Pedig csupán reagált arra, hogy ő az, akit keresnek. Ez látszólag úgy tűnik, mintha csupán ennyi volna. Azonban, ahogy említettem is, ez a fogalom, hogy én vagyok, a köznapi használatban, a héber nyelvben egy sajátos jelentéstartalommal bír. Minden nyelvben találunk olyan fogalmakat és szavakat, amelyeknek többféle jelentése is van. Például a magyarban még használjuk ezt a szót, az öreg. Olyan vonatkozásban, hogy egy tekintéllyel bíró személy megjelölésére, aki felé megkülönböztetett tisztelettel vagyunk. Nagyon sokszor, mikor még nem lelkészként dolgoztam, hanem más egyéb helyen, igazgatókat tituláltak így, hogy az öreg. És volt ebbe egyfajta tisztelet, de ugyanakkor egyfajta bizalmas kapcsolat is. Függetlenül attól, hogy ez a személy valóban öreg volt-e korát tekintve. Na, valahogy a zsidó nyelvben is egy ilyen bensőséges kapcsolatot, egy ilyen bensőséges tartalmat is fejez ki ez a szó, hogy én vagyok. A zsidók az Isten személyének a megjelölésére használták ezt a fogalmat, az én vagyok, héberül ani hu, másként úgy is mondhatnánk ezt lefordítva, hogy én vagyok az, vagy én vagyok ő, az Istenség személyével való azonosulást fejezi ki. Valószínű, hogy megfelelő hangsúlyozással ki lehetett fejezni azt, csak köznapi használatról van szó, vagy az Isten megjelölésére hangzik el ez a fogalom. A különböző bibliai példák érzékeltetik velünk azt, hogy a zsidók határozottan különbséget tudtak tenni mindig, minden esetben, hogy milyen összefüggésben hangzik el ez az ani hu, az én vagyok kifejezés. Például Kajafás is rákérdez Jézusra, amikor ott áll a nagy tanács előtt. Te vagy-e a Krisztus, az élő Istennek fia? És Jézus reagál, és azt mondja, én vagyok. Kajafás azonnal megtépi a ruháját. Isten káromlásnak minősíti azt, amit Jézus mondott, amit kiejtett a száján. Egy másik alkalommal a Gecsemáné kertjében, amit az előbb is említettem, történik meg, hogy az embereket megkérdezi Jézus, hogy kit kerestek, és amikor mondják, hogy a názáreti Jézus, akkor Jézus megint ezt mondja, én vagyok. És ez a kinyilatkoztatás azonnal hátrálásra kényszeríti az embereket, és leborulnak előtte. Jézus az isteni névoltában mutatkozott be, és nyilatkozott meg. A reagálásoknak ez a módja bizonyítja, hogy Jézus nem köznapi értelemben használta ezt a fogalmat, hogy én vagyok. Tudta megfelelő hangsúlyozással talán kifejezni, és a zsidók ezt érzékelték, fölfogták, hogy Jézus többet mond, többről beszél. Az alapigényben is nem véletlenül fogtak köveket, hogy azonnal megkövezik őt. Mert az örökké létező Istennel azonosította magát. Rendkívüli tragédiát jelent viszont a zsidók számára az, hogy nem tudták felismerni Jézusban az atyáik Istenét. János apostol úgy beszél róla az evangéliumban, hogy az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Pál apostol pedig a korintusiakhoz írott első levél 12. fejezet 3. versében szól arról, hogy csak azok az emberek képesek felismerni Jézusban az Urat, vagyis az Istent, akik a Szentlélek befolyása alatt vannak. Pál apostol így szól arról, hogy senki sem mondhatja Jézust Úrnak, hanem csak a Szentlélek által. Csak az a személy tudja Jézusban az Urat, az örökké létező Istent felismerni, aki a Szentlélek befolyása alatt van. Ez az, amit Pál megfogalmaz ebben a versben. Pál itt olyan értelemben mondja Úrnak Jézust, ahogy az Izrael Istenét nevezték a zsidók. Az 1846-os héber fordítású új szövetségben éppen ezért ezt a szót görögről héberre fordítva már azzal a szóval adják vissza az Úr helyett, a Jehova nevet teszik be, és amikor alapigényben Jézus bemutatkozik a zsidóknak, akkor nem egyszerűen csak azt mondja, hogy ő már Ábrahám előtt is létezett, hanem azt mondja, hogy ő az örökké való Isten. Az örökké létező isteni névoltában nyilatkoztatja ott akkor ki magát. Ezzel azt mondja el nekik, hogy Ábrahám is, meg a próféták is csak emberek voltak. Vagyis teremtmények, akiknek élete az Istentől függött. Velük ellentétben viszont Jézus, örökké létező, aki nem keletkezett, nem lett, mint Ábrahám. Nagyon sajátos Jézusnak ez a megfogalmazása, hogy mielőtt Ábrahám lett, ő úgy lett. Jézus viszont van, ő nem lett. Éppen ezért, mivel nem lett, hanem ő van, ezért ő meg sem szűnik létezni, el sem múlik. Ő a mindig van Isten. Az a tanítási irányzat, amely szerint Jézusnak isteni mi voltában is van kezdete, eredete, általában azokra a bibliai kijelentésekre támaszkodik, amelyek Jézus, mint Isten fiát jelölik meg. Úgy gondolják, hogy az atya és a fiú meghatározás már önmagáért beszél. Azt mondja el, hogy a fiú az mindenképpen az atyától kell, hogy származzon. És amikor ezt próbálják bizonyítani, akkor említik a fiú születésére és származására vonatkozó kijelentéseket is a Bibliából. Ilyeneket például, mint amire már hivatkoztam is a Kolossé levélből, az első rész 15. versében, hogy minden teremtménynek előtte született, vagy a zsidókhoz írott első levél 5. versében, hogy én fiam vagy te, én ma szültelek téged, vagy a példabeszédek könyve 8. fejezet 22. versében, ahol azt mondja a Biblia, hogy az ő útjának kezdetéül szerzett engem. Ezek a versek, mintha arról beszélnének első olvasatra, hogy igen, Jézus tehát valamikor született, valamikor lett, valamikor van kezdete az ő életének, az örökké valóságban. Bár minden teremtménynek előtte, de mégis van kezdete. Az első dolog, amit ezzel kapcsolatban tudni kell, az, hogy Jézus nem volt mindig Isten fia. Csupán a megváltás tervének részeként lett fiúvá, mint ahogy a másik személy atyává. Az atya sem volt mindig atya. Isten volt. Az általunk ismert atya is, meg a fiú is. Mindkettő. Pál apostolon keresztül világosítja meg Isten ezt a kérdést, amikor kinyilatkoztatja a megváltás tervének egy nagyon pici kis részletét. A zsidókhoz írott levélből szeretnék idézni egy gondolatot. A zsidókhoz írott levél első fejezet 5. versében a következőket olvashatjuk. Mert kinek mondotta valaha az angyalok közül, én fiam vagy te, én ma szültelek téged, és ismét, én leszek neki atya, és ő lesz nekem fiam. Itt különösen a második kinyilatkoztatást szeretném a megváltás tervéből idézni, amikor azt mondja Pál, hogy kinek mondotta valaha az angyalok közül, hogy én leszek neki atya, ő meg lesz nekem fiam. Vagyis, amikor a mennyei tanácsban elhangzik ez a párbeszéd, ez a kinyilatkoztatás, akkor a két isteni személy még nem atya-fiú viszonyban van egymással. Még úgy olvassuk itt az igében, hogy azt hangzik el, hogy majd csak leszek neki atya, majd csak lesz nekem fiam. De akkor, amikor ez a kinyilatkoztatás hangzik, akkor még nincs ilyen kapcsolat. Még nem atya és fiú viszonyban vannak egymással. Ez a terv csak a jövő időbe helyezi ennek a viszonynak a kezdetét. Viszont az a tény, hogy Jézus a megváltás folyamatában testet ölt és Isten fiává lesz, a megváltás tervében már örök időknek előtte el volt határozva. Rengeteg biblia verset találunk a Szentírásban, amik arról beszélnek, hogy a világ megalapítása előtt, mielőtt Isten bármit teremtett volna, már ez a terv le volt fektetve, hogy ő lesz nekem fiam, én pedig leszek néki atya, és ő az életét fogja áldozni. A világ megalapítása előtt megöletett, el volt határozva a Golgota keresztjének az áldozata. Péter apostol első levele, első fejezet 20. verse, vagy Efézus 1.4, vagy 2. Timóteus 1.9, Efézus 3.9, Jelenések 13.8, és még sorolhatnánk tovább ezt a listát a Bibliából, ahol mindenhol arról beszél a Szentírás, hogy a megváltás terve, hogy az Istenség egyik személye testet ölt, és kész lesz a helyettesítő áldozatra, ez az örökké valóság előtt, a mindenek teremtése előtt lefektettetett. Jézus csupán a betlehemi megszületés óta neveztetik Isten fiának. Az egész Ószövetséget végig lapozhatjuk, és sehol sem találunk olyan megszólítást az Istenségnek azzal a személyével kapcsolatban, illetve egyik személyével sem, de én most csak Jézusra szeretnék koncentrálni. Tehát Jézus személyével kapcsolatban az egész Ószövetségben nem találunk egyetlen igeverset sem, ahol őt úgy szólítja meg az Isten, mint fiú. Vagy a maga isteni mi voltában Jehovaként nyilatkozik be, mindenható Istenként, a seregek Jehovájaként, és így tovább, vagy pedig egyszerűen az Úr angyalaként, Mihályként nyilatkozik meg, az ő orcájának angyalaként, de semmiképpen nem fiúként. Néhány jövendőlés viszont beszél arról, hogy születni fog majd egy olyan személy, egy olyan valaki az Istenségből, akit fiúnak nevez majd az ige. Ézsaiás 9. rész 6. versében olvashatunk például arról, amikor azt mondja, hogy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának. És itt különösen két gondolatot szeretnék kiemelni. Először is az, hogy ez profécia. A jövőbe helyezi ennek a fiúnak a megérkezését. Nem a jelen időben beszél erről a fiúról, még mindig a jövő időbe helyezi. Tehát az Ószövetség ideje alatt még nem fiú. Majd, azt mondja, gyermek születik, majd. És amikor jön, akkor ez a gyermek is erős Isten és örökké valóság atya. Vagy a másik ilyen előremutató profécia Mikeás könyvének 5. fejezetében a 2. vers, ahol szintén erről a gyermekről beszél, aki meg fog majd Júda Betlehemében születni, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. És ebben a fiúban éppen ezért az erős Isten, az örökké valóság atya ölt testet. A Bibliában kétféle értelemben találkozunk az Isten fia kifejezéssel és megjelöléssel. Elsődleges jelentése szerint a teremtett világok képviselőit, vagyis első teremtményeit jelöli a Biblia, akik közvetlenül Istentől születtek, teremtettek, mint Ádám. Lukács evangélium a 3. fejezetében, a fejezetnek a végén találjuk Jézus család fáját leírva, végigvezeti a Biblia Jézus őseit, és elmondja, hogy Jézus Józsefnek a fia, József pedig kinek a fia, és így eljut egészen Ádámig, és a 38. versben azt olvassuk, hogy Ádám pedig az Istené. Ezért nevezi tulajdonképpen Jób könyve is a különböző teremtett világok képviselőit, akik az Isten trónja köré gyülekeznek alkalmanként Isten fiainak. Jób könyve első rész 6. versében és a 38. fejezetnek a 7. versében szól arról, hogy az Isten fiai oda gyűlnek, oda tömörülnek Isten trónja köré, hogy hódolatukat tegyék. És ebben a csapatban ott van Sátán is. Mert Sátán az, aki Ádámtól elvette az Isten fiúságnak a jogát. Ő ugyan nem vált Isten fiává, de azokat a jogokat elvette az Édenben történt győzelem által, ami Ádámot illette volna meg. Isten azt mondta Ádámnak, hogy hajtsd birodalmad alá az egész földet, és uralkodjál rajta. De a Szentírás azt mondja, hogy ha valaki legyőzött valakit, az annak a szolgájává lett. Sátán legyőzte az embert, ezért az ember Sátán szolgája lett. A föld fejedelemségének a joga, képviselete szinten Sátán kezébe összpontosul. És ezért nevezi a Biblia Sátánt e világ fejedelmének. És ilyen módon volt joga arra, hogy a föld képviselőjeként visszajárjon a mennyben, pedig már egyszer kivetették őt onnan. De az Ádám fölötti győzelem jogán újra visszamehetett, mint a föld képviselője. És amikor rákérdez az Úr, hogy te honnan jöttél, akkor Sátán azt mondja, hogy a földről. Én át meg átjártam a földet. Tehát ott van az Isten fiai között, a teremtett világok képviselői között, az Isten trónja körül. Ellen White azt írja ezzel kapcsolatban, a Jézus élete című könyvében, ott van a trón, és körülötte az ígéret szivárványa, ott vannak a kerubok, a szeráfok, az angyali seregek parancsnokai, az Isten fiai, az el nem bukott világok képviselői mind összegyűltek. A mennyei tanács, mely előtt Lucifer megvádolta Istent és fiát, azoknak a büntelen birodalmaknak a képviselői, akik felett Sátán uralkodni akar. Tehát a bizonyságtétel gondolatában is azt találjuk, hogy igen, ezek a lények ott Isten fiaiként az el nem bukott világok képviselői. Na, ilyen az egyik fajta értelmezése az Isten fiai meghatározásnak a Bibliában. Ugyanakkor azt találjuk, hogy Jézust is csak azért nevezi a Biblia Isten fiának, mert ő is közvetlenül Istentől született, ugyanúgy, mint Ádám. Két igevers segít ennek a megértésében. Az egyik igevers Lukács evangéliuma első rész 35. versében olvasható, amikor Máriával beszél az angyal, és azt mondja, hogy a Szentlélek száll tereád, és a magasságos ereje árnyékoz meg téged. A másik verset pedig zsidókhoz írott levél 10. fejezet 5. versében olvashatjuk, ahol azt mondja el a Biblia, hogy azért te világba bejövetelekor így szól, testet alkottál nekem. Ebből a két igéből cseng ki tulajdonképpen, hogy Jézus emberi mivoltában Isten teremtése volt. A Szentlélek ereje hozza létre, a magasságos ereje árnyékoz meg. És ahogy Pál fogalmaz a zsidókhoz írott levélben, testet alkottál nekem.
Jézus tehát csak emberré válása óta nevezi fiúnak a Szentírás. A másik értelemben azokat nevezi Isten fiainak a Biblia, akik a Jézus általi megváltás következményeként váltak Isten fiaivá. János apostol az ő első levelében mondja el, amikor azt hangsúlyozza, hogy lássátok meg, hogy milyen nagy szeretetet adott nekünk az Isten, hogy mi az ő fiainak, gyermekeinek hivattatunk, neveztetünk. Azért nevez bennünket így a Biblia, mert a megváltás lehetősége által mi helyet cseréltünk Jézussal. Mivel mi Jézus pozíciójában állunk Isten előtt, ezért most mi is az Isten fiai vagyunk, miképpen Jézus is az volt. Jézus az én helyembe állt, vállalta életemnek, bűneimnek minden következményét és büntetését, én pedig az ő helyébe állhatok, és az Isten úgy tekint engem, mintha most én volnék Jézus, az ő fia. Isten teljesen komolyan gondolja a megváltást. Ezért nevez bennünket a Szentírás Isten fiainak, Isten gyermekeinek, mert Jézust látja bennünk.
Ez a megnevezés azonban azért is találó a megváltottakra, nem csak a helycseréből adódóan, hanem azért is, mert a megváltottak közvetlenül Istentől is születnek. Mert a megváltottak nem csupán testi születésnek a részesei. Testi születésünkből adódóan nem vagyunk az Isten fiai. Mi emberek fiai vagyunk. És a Biblia ilyen vonatkozásban tesz különbséget az özönvíz történeténél is. Ha olvassátok a Szentírás ide vonatkozó részét, amikor azt mondja, hogy az özönvíz éppen ezért jött a világra, mert a bűn megsokasodott, és azzal tetőzött, hogy az Isten fiai az emberek leányaival házasságot kötöttek. A megváltottak serege, az Isten gyermekeinek a csoportja házassági szövetségre lépett azokkal, akik csak emberektől születtek, de nem születtek újjá lélektől. Az újjászületés folyamata ugyanis Isten teremtő műveként történhet meg az életünkben. Ahogy a Bibliában az Isten fiai mindig az Istentől születnek, lásd Ádámot, lásd Jézust, na ugyanúgy mi is, bár jog szerint Jézussal helyet cseréltünk, és így juthatunk ebbe a pozícióba, de mégis az Isten teremtő műveként egy új ember indul meg az életemben. És ezért is nevez a Biblia Isten fiainak bennünket. Elmondhatjuk még azt is, hogy azok, akik a megváltás által lettek Isten fiaivá, még bensőségesebb közösségbe kerülnek Istennel, mint azok, akik a teremtés által lettek Isten fiaivá. Jézus Krisztus személyében ugyanis örökbe fogadja Isten az ember, az emberi természetet. És ezzel egy különleges helyzetbe, egy különleges méltóságra emeli fel Isten az embert. Mi nem egyszerűen visszakerülünk az Édenbe, az elveszített otthonba, ennél sokkal többet ad Isten azzal, hogy gyermekeivé fogadott bennünket. Az emberi természetet fogadta örökbe az Isten. Ezért is vagyunk mi gyermekei. Ellen White a Jézus élete című könyvében írja a következőket, a 17. oldalon. Amit Krisztus megvalósított életével és halálával, az sokkal több, mint a bűn okozta rontás meggyógyítása. Sátán célja az volt, hogy az embert örökre elszakítsa Istentől, de Krisztusban szorosabb egységbe jutunk Istennel, mintha sohasem buktunk volna el. Az üdvözítő felvette emberi természetünket, ezzel olyan kötelékkel fűzte magát az emberiséghez, amit többé széttépni nem lehet. Örökre magához kötözött minket. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Nem csak azért adta, hogy bűneinket hordozza, és mint áldozat meghaljon értünk, hanem Isten oda ajándékozta Krisztust az elbukott emberiségnek, hogy biztosítson változhatatlan béke szándékáról, egyszülött fiát adta, hogy Krisztus egyé váljon az emberi családdal, s örökre megtartsa emberi természetét. Fiának személyében Isten örökbe fogadta az emberi természetet, és a legmagasabbra, a mennybe helyezte. Az embernek fia az, akivel megosztja a világ mindenség trónját. Csodálatos ez a leírás a bizonyságtételben, amely megvilágítja azt, hogy a megváltás által Isten fiaivá lett lények sokkal bensőségesebb kapcsolatba kerülnek Istennel, mint azok, akik egyébként a teremtés által lettek csak Isten fiaivá. A különböző világok első teremtményeit Isten fiainak nevezi a Biblia. Nekik kiváltságuk az, hogy az általuk képviselt világ képviseletében az Isten trónjához jöjjenek különböző alkalmakkor. Bensőséges kapcsolatban lehetnek akkor az Istennel. A megváltás által Isten fiaivá lettek viszont nem csak egy-egy alkalommal lehetnek az Istennel ilyen közösségben, hanem állandóan és örökké. És tulajdonképpen ennek a hátterén értjük meg azt, amit a Jelenések könyve kinyilatkoztat, hogy miért van az, hogy a menny istene áthelyezi az ő uralkodásának a székhelyét majd ide az új földre. Miért van erre szükség? Miért nem maradhat ott az Isten? Miért jön ide az ember közé? Miért a Föld lesz az egész világegyetem központja és az új Jeruzsálem? Mert az Isten komolyan veszi azt, hogy ő fiaivá fogadott bennünket. Ő Jézusban örökbe fogadta az emberi természetet. Az Istenség tanácsában ott van az ember, Jézus. És Jézuson keresztül mi mindannyian az Isten gyermekei vagyunk. És az Atya az ő gyermekeivel szeretne lenni. Csupán ez az oka, ez a bensőséges szeretet vágyódás, ott lenni a gyermekeim között, velük élni. Ezt fejezi ki az Isten azzal, hogy a mennyet is ott hagyja, és az ő uralkodásának a székhelyét áthelyezi az újjáteremtett földre, mert a családjával akar együtt lenni, a gyermekeivel. Az a tény, hogy az egész Biblia a Jehova nevet is összekapcsolja Jézus személyével, már önmagában is az örökkévaló voltáról tesz bizonyságot. Két igét is szeretnék idézni Ézsaiás könyvéből, a 44. fejezet 6. versét. A 44. fejezet 6. versében így olvasom, így szól az Úr, Izraelnek királya és megváltója, a seregeknek ura. Én vagyok az első és az utolsó, és rajtam kívül nincs Isten. Szeretném hangsúlyozni, hogy ebben az ige versben Jézus személyiségéről beszél. Jézus isteni mi voltáról tett kinyilatkoztatást a Biblia. És amikor róla beszél, mint megváltóról, Izrael királyáról, akkor az Úr szót, a Jehova szó helyettesíti az eredetiben. Akinek esetleg van új protestáns fordítású Bibliája, azoknak ajánlom, hogy keressétek meg ezeket az igeverseket az új protestáns fordításban, ugyanis ez a fordítás egy nagyon fontos dolgot jelez felénk, amik a mi Bibliánkban Úr szóval vannak jelölve, onnan tudhatjuk meg, hogy az eredetiben a Jehova van-e, vagy egyszerűen a közönséges Úr szó, hogy amikor az eredetiben Jehova szerepel, akkor ott mindig nagybetűvel van írva az R betű is. Nem csak az U betű van nagybetűvel, hanem az R is nagybetűvel. Akkor mindig az azt akarja kifejezni, hogy az eredetiben ott az Úr helyett, a héberben a Jehova szerepel. És itt ebben a versben is ezzel találkozunk. Az Úr, a Jehova, az örökké létező Isten, na ő, ami megváltunk. Izraelnek királya, a seregeknek ura. Még egy másik verset is szerettem volna megemlíteni, a 48. fejezetnek a 17. versében hasonló dologgal találkozunk, tehát a 48. fejezetnek a 17. verse, így szól az Úr, vagyis a Jehova, megváltód, Izraelnek szentje, én vagyok az Úr, Istened, ki tanítalak hasznosra, és vezetlek oly úton, amelyen járnod kell. Itt is beazonosítja a Szentírást a megváltót az Izrael Jehovájával, Istenével, örökké létezőjével. Ez a név a héber nyelvben a Jehova a lenni igéből származik, és a héber nyelvben egy sajátos jelentése is van. Szeretnék egy idézetet olvasni egy tanulmányból, amelynek az a címe az Isten nevei a Szentírásban. Az evangéliumi kiadó gondozásában jelent ez meg, a következőképpen hangzik ez az idézet. A héber nyelvhasználat szerint a van ige egyúttal azt is jelenti lesz. Ezért ezt az Isten nevet így is lehet fordítani. Leszek, aki leszek. Vagyok, aki vagyok. Mondatot úgy is lehet értelmezni, hogy vagyok, aki leszek. Vagy én ugyanaz leszek, aki most vagyok. Ebből a mondatból mindkettő kicsendül. Isten jelenléte és Isten örökké valósága. Az embereket Isten teremtette, és test szerint elmúlnak. Isten létezése azonban önmagában van. Ő nem hal meg. Minden élet ő benne van. Ezt fejezi ki tehát Istennek ez a neve, a Jehova, hogy ő volt, van és lesz. Minden időben van.
Ugyanakkor elég sok helyen találunk olyan kijelentéseket a Bibliában, amik Jézus öröktől fogva való létezésére vonatkoznak. Pál apostol például a Rómabeliekhez írott levél 9. fejezetének 5. versében azt mondja, Krisztus, aki mindenek felett örökké áldandó Isten.
Jézus Krisztus isteni mivoltának az örökké valóságáról beszél Pál. Vagy Mikeás 5.2-ben, amikor azt mondja a próféta, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Vagy egy harmadik, szintén Ézsaiás próféta azt mondja, hívják nevét örökké valóság atyának. Végül pedig szeretném a figyelmet a bizonyságtétel kijelentéseire is ráirányítani ezzel kapcsolatban. Krisztus az örökké létező, önmagában élettel bíró fiúisten, örök létezéséről beszélve Krisztus elvonultatja előttünk a végtelen korszakokat. Biztosít arról, hogy soha az örökké valóságban nem volt olyan időszak, amikor nem élt volna szoros egységben az örök Istennel. Ő egyenlő volt Istennel, végtelen és mindenható. Ő az örök, önmagában élettel bíró fiú. Isten igéje beszél Krisztus emberi mívoltáról, amikor itt a földön járt, de határozottan beszél örök létezéséről is. Az ige, mint mennyei lény létezett, mint Istennek örökké való fia, atyával egyesülten és egységben, öröktől fogva ő volt a szövetség közben járója, az egyetlen. Az idők jelei folyóiratban 1905-ben pedig a következőket írja Vájtestérnő. Krisztus öröktől egy volt az atyával, és mikor emberi testet öltött, akkor is egy maradt vele. És végül az Apostolok története című könyvben írja még, miután Krisztus a mennyei kaput átlépte, angyalok imádata közben elfoglalta trónját. Midőn a beiktatás ünnepélye véget ért, a Szentlélek bőséggel áradt a tanítványokra, és Krisztus valóban megdicsőített azzal a dicsőséggel, amelyet atyától öröktől fogva bírt. Ezek az idézetek úgy gondolom, hogy eléggé egyértelműek. Ellen White teljes nyíltsággal fejezi ki, hogy Jézus az örökké valóságtól kezdve létezik. Soha az örökké valóságban nem volt olyan időszak, amikor nem élt volna szoros egységben az örök Istennel. Ő az örök, önmagában élettel bíró fiú. A végtelen létezésről beszél a bizonyságtétel. És ugyanezt akarják hangsúlyozni az előbb idézett igeversek is. Jézusnak a gyermeknek, a Betlehemben megszülető gyermeknek a származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Ő az örökké áldandó Isten. Ő az örökké valóság atya. Jézus tehát isteni mivoltában nem született. Ő volt, van és lesz. Ő a mindig létező Isten, a vagyok. Ezért mutatkozott be az Ószövetségben is így, és ezért mutatkozott be az Új Szövetségben is, félreérthetetlenül. Azok, akik hallották tőle ezt a bemutatkozást, nem értették félre. Éppen ezért, mivel őt embernek tartották, ezért ezt a bemutatkozást azonnal megkövezéssel akarták sújtani. Mert világos volt előttük, hogy Jézus mit mond. Mégis a Biblia több helyen beszél arról, hogy én fiam vagy te, én ma szültelek. Mindeneknek előtte szereztelek. Mintha Jézusnak volna valamilyen kezdete. Hogyan lehet ezt a feszültséget, ezt a látszólagos ellentmondást feloldani? Szeretnék visszahivatkozni azokra a gondolatokra, amiket az előadásomban is mondtam, hogy Jézusnak ez a születése a betlehemi születésre vonatkozik. Az, hogy mindeneknek előtte szerezte őt az Atya, az arra vonatkozik, hogy a megváltás terve, hogy ő emberré lesz, hogy fiúvá lesz, hogy meg fog születni, és az Istentől testet fog kapni, na ez mindeneknek előtte megszületett ez a terv. De csak a terv. Éppen úgy, ahogy Péter apostol az első levelében beszél arról, hogy a bárány megöletett a világ megalapítása óta. A szó teljes értelmében igaz ez? Nem. Mert Jézus csak a Golgotán öletett meg. De az a terv, hogy ő meg fog öletni, na ez a világ megalapítása előtt le lett fektetve. Ugyanilyen módon érvényes a Jézus születésére vonatkozó kinyilatkoztatás is. Mindeneknek előtte született. Mindeneknek előtte el lett határozva, hogy ő fiam lesz, én pedig atya leszek neki. És ez Betlehemben öltött testet. Amikor ott a gyermek Jézus, a világ megváltója, az Istenség egyik személye, emberi természetben megszületett. Na, erre vonatkozik ez a gondolat. Csupán ennyit szerettem volna elmondani azzal a témakörrel kapcsolatban, amit Jézus felvillantott a zsidó vezetőknek, és elmondja azt, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Vagyis azt mondja el, hogy Ábrahám ő úgy lett, ő úgy kapta az életet, de én vagyok. Én nem lettem. Az én életem nem szerzett élet. Önmagában hordozza az örök életet. Éppen ezért minden olyan gondolatot el kell vetnünk, ami arra irányul, hogy Jézusra úgy tekintsünk, mint aki isteni mívoltában is valamikor az örökké valóságban született, vagyis mintha az ő életének kezdete lenne. Jézus öröktől fogva létező Isten. De emberi természetében, emberi mívoltában született. Neki kezdete van. És erre vonatkoznak ezek a kitételek a Bibliában. Mivel a mai alkalom az utolsó ebben a sorozatban, ebben a témában, néhány bizonyságtételi idézetet szeretnék még megemlíteni. Olyan idézeteket, amiket éppen ma a szombatiskolai tanulmány közben tanultunk mindannyian. A mai szombatiskai leckénkből szeretnék három idézetet felolvasni. És ezzel a gondolattal szeretném bezárni ezt az egész témakört. Azt írja Vájtestvérnő az 5. kötetű bizonyságtételben, majd a válogatott üzenetek 2. kötetében. A tévedés sohasem ártalmatlan. Soha nem szentel meg, hanem mindig zűrzavart és széthúzást okoz. Mindig veszélyes. Az ellenségnek nagy hatalma van azoknak az értelmén, akik nem erősödtek meg igazán az ima által, és nem alapozódtak meg a Biblia igazságában. Sátán azt reméli, hogy Isten maradék népét is belesodorhatja az egész földet sújtó pusztulásba. Ahogy Krisztus közeledik, még eltökéltebben és gyorsabban akarja elbuktatni őket. Emberek lépnek fel, azt valva, hogy új világosságot, új kinyilatkoztatást kaptak, és az a céljuk, hogy megrendítsék a régi pillérekbe vetett hitet. Tanításaik nem állják ki Isten szavának próbáját, mégis megtévesztenek embereket. A tévedés nem igazság, és akkor sem tehetjük igazsággá, ha ismételgetjük, vagy hiszünk benne. Az őszinteség nem menti meg az embert a tévedésbe vetett hit következményétől. Nincs igaz vallás őszinteség nélkül, de ettől az nem válik helyes úttá, és nem is vihet oda, ahová el akartam jutni. Úgy gondolom, hogy ezek az idézetek méltó, befejező gondolatai ennek a téma sorozatnak. Sátán célja az, hogy megtévesszen bennünket. Hamis vágányra terelje a mi gondolatunkat, hitünket, meggyőződésünket. Isten ezeken az idézeteken keresztül arra bátorít bennünket, hogy mindig próbáljuk ki. Ha szombatiskolai leckét előveszitek, és az utolsó lapján a pénteki tanulmány részben még elolvassátok végig azt az idézetet, aminek csak egy részét olvastam, akkor ott White testvérnő egy tanácsot ad még, hogy milyen módon mehetünk elé annak, hogy ne kerüljünk hamis vágányra, ne tudjon sátán megtéveszteni bennünket. A Jóisten segítsen arra, hogy különösen ebben a nagyon kritikus kérdésben, ami bizonyos vonatkozásban, ami örök életünkkel függ össze, hiszen maga Jézus mondta azt, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Isten, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Az örök életünk feltétele is az, hogy helyes ismeretünk, tiszta ismeretünk van-e Jézusról. És sátán éppen ezen a területen próbál becsapni. Ha visszaemlékeztek még, különösen azok, akik itt voltak az első előadáson, akkor említettem Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levelét, ahol azt mondja el Pál, hogy Isten szándéka az, a lelki ajándékoknak az a célja, hogy eljussunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére. Hogy ne tudjon a tanításnak akármilyen szele ide és tova fújni és hányni, mint a habot a vizen. Isten azt szeretné, hogy a Jézus Krisztusról való ismeretünk, a Krisztusról szóló ismeretünkben egység jellemezzen, egy biztos szilárd pont legyen alattunk, ne úgy legyünk, mint a hab a tengeren, amit ide és tova tud fújni, attól függ, hogy milyen irányból fúj a szél, mi tudjunk horgonyt vetni. Biztosan álljunk abban a kérdésben, hogy miképpen vélekedünk Krisztusról. És adja Jóisten, hogy ez a biztos pont, ez az Istenhez kötődésnek a pontja legyen. A Jóisten segítsen bennünket ebben. Amen.